Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió családját Veszprémben, a Veszprémi stúdióban, Szabadköldön nőgyógyásszal, Földi Gábor koordinátorral. Együtt készítjük ezt a műsort, Szabó Tamás vagyok. A gyermek áldás a műsor sorozatunk címe. Talán a 8. az, amit most elkészítünk. A legutóbbi adásban arról beszélgettünk, hogy a nagy világvallások azok hogyan viszonyulnak a gyermek életéhez, ideértve a magzati életet is, és reméljük, hogy nem a szándékunk az, amit belemagyarázunk a nagy világvallásoknak a véleményébe, de a buddhizmus a nem ártás elve alapján, a Krisna tudatú ember, az élet és a lélek egymásra találása kapcsán, a zsidó vallás annak a tanításnak alapján, hogy a sokasodjatok és szaporodjatok és töltsétek be a földet, az iszlám pedig a minden élet szent elve alapján hozza meg valószínűleg azt a belső szívből jövő döntését, hogy a magzati élethez hozzányúlni nem szabad. Persze hozzáteszem, hogy mi ezt az egész műsort azért készítjük, hogy végig gondoljuk, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és tényleg szent az emberi élet, és vigyáznunk kell rá. A mostani műsorban a keresztény felekezeteknek a nézeteivel fogunk foglalkozni. Még egyszer köszöntöm Szabadköldön doktor urat.
Én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és ahogy továbbiakban ezt a nagyon-nagyon fontos témát tárgyaljuk, eljutunk saját hitünkhöz, amit mi keresztények hiszünk, vallunk, és hát nagyon sok helyen ez le is lett írva. Talán nem haragszanak meg református testvérek, ha az ökumené jegyébe én nem különíteném el a református egyház véleményét az abortusszal kapcsolatosan, vagy ha úgy tetszik, az élettel, mert ide tartozhat az eutanázia, ide az öngyilkosság is, hanem általában a keresztény hittételekről, ha úgy tetszik. És akkor itt hadd tegyem hozzá saját véleményemről, véleményünkről is beszélek, és ebben a kérdésben a elmúlt időszak, hát nagy pápáit, ha lehet így kihangsúlyozni, mondani, véleményét, illetve leírt bölcsességeit tárgyaljuk. Az első talán a katolikus egyház katekizmusa mit mond. Uh-huh. Az emberi életet a fogantatás pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Az emberi lény személy jogait létének első pillanatától fogva el kell ismerni, és ezek közé tartozik minden ártatlan lény, sértetetlen joga az élethez. Egy gyönyörű idézet Jeremiás könyvéből, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek. Azt hiszem ez gyönyörűen kifejezi, hogy az anya méhben lévő élet, azon kívül, hogy Istentől van, meg van szentelve. A Zsoltárok könyve pedig így mondja, csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor a rejtekben keletkeztem, és a föld mélyén elindult életem. Tehát valahogy egy ilyen kozmikus aspektusba is helyezi magát az életnek a keletkezését. Mindenesetre az egyház az első századtól kezdve hangsúlyozza, hogy minden szándékos abortusz erkölcsi rossz. A tanítás azóta is sem változott, változatlan maradt.
Ez azt jelenti, hogy túl azon, amit a ószövetségi nagypróféta Jeremiás mond, hogy anyád méhében ismertelek és megszenteltelek, a egyházi hagyomány is megerősíti azt a keresztény álláspontot, hogy az élet szent, fogantatás pillanatától, sőt, a személy minden joga megilleti a megfogant magzatot, tehát az élet keletkezésétől, kezdetétől. Valami olyasmi ez, mint hogyha beszélgetünk, és nem teológiai előadást tartunk. Ugye a kereszténységnek az egyik alapüzenete az, hogy Isten köztetek van, sőt a szívünk mélyén ott van a Szentlélek valamilyen megjelenése. És ez, amit a kereszténység tanít, hogy az élet szent és megszenteli már az anyamében az Isten az életet, ez egy kicsit az ő jelenléte bennünk. És amikor megszakítjuk a gyermek életét, akkor mintha az ő életét bennünk szakítanánk meg. A kereszténység ezek szerint egyértelmű állást foglal abban, hogy az emberi élet szent a fogantatástól kezdve, és minden megszorítás nélkül teljes védelem illeti.
Igen, ez egyértelműen kiolvasható a múltban is, de én úgy érzem, hogy a szinte kimeríthetetlen mélységű irodalom és egyéb hozzáférhető tudást lehetetlen lenne itt összefoglalnunk, és egy kicsit átvezetés is lehet a beszélgetésünkben, ha már egy nagy ugrással 6. Pál a hittani kongregációról 1974-ben mondott nézeteit, illetve 2. János Pál familiáris konzorció buzdítását próbálnánk elemezni.
Nézzük 6. Pált, aki ugye már a zsinat utáni tanítást mondja.
Igen. Pontokba szedve lehet mondani, nincs semmiféle kétség. Első pont, a magzatelhajtás kérdése és a törvény, amely esetleg megengedi a magzatelhajtás szabadságát, majdnem mindenütt éles viták kérdése lett, viszont ezek a viták bizonyára kisebb jelentőségek lennének, ha nem az emberi életről volna szó. Az emberi alapvetően jó, amelyet óvni kell, elő kell mozdítanunk. Ez bárkinek világos, noha sokan megkísérlik az érvek keresését amellett, hogy hát ha más ügyet, a terhesség megszakítás ügyét szolgálhatja a magzatelhajtással. Lehetetlen nem csodálkozni azon, hogy míg egyik oldalon növekedni látjuk a nyílt kiállást a halálbüntetés ellen, addig a magzatelhajtás szabadságáért korlátozás nélkül, vagy akár bizonyos korlátozások közé egyre nagyobb mozgalom zajlik.
Mi ez az óriási ellentmondás? Mert valóban egyik oldalon a minden megtörtént annak érdekében, hogy a halálbüntetést megszüntessék. Ugyanakkor van egy mozgalom az eutanázia mellett. Tehát a halálbüntetést, az élet elvételét szentnek tartja ugyanaz a mozgalom, amelyik meg a magzati élet megszakítása mellett érvel és küzd az anya vért jogai kapcsán. Mi lehet ennek a őrült ellentmondásnak az oka?
Hát túl egyszerű lenne a korunk mai esetleges betegségét, ugye a individualizmust, a liberális eszmék terjedését ide sorolni, de én azt hiszem, hogy az ember próbálja, mindig is próbálta átvenni egy kicsit Isten szerepét, jogokkal körülbástyázva ezt a véleményét, de igazság szerint ez sosem sikerült, nem is sikerülhetett, mert abban a pillanatban, ahogy etikailag ezt méregre tették, kiviláglott, hogy ez az élettel összefüggő összes bűn, a terhességmegszakítástól kezdve a eutanázián keresztül az öngyilkosság és egyéb halált idéző emberi cselekedetet, ez tarthatatlan. Ugyanakkor nagyon kell vigyáznunk. Egyrészt, hogy nehogy az ítélkezés bűnébe essünk, mert az nem a mi dolgunk. Lehet véleményünk, de itt hadd engedjük meg magunknak, hogy nem tarthatjuk tiszteletbe azt a másik véleményt, ami viszont mégis azt a jogot vindikálja magának, hogy a magzattal kapcsolatos cselekményeket megtegye.
Visszatérve erre az ellentmondásra, amelyik egyik oldalról az állami törvényeknek nem engedi meg a halálbüntetést, másik oldalról pedig kampányol, mert ugyanaz a logika részben az eutanázia, részben pedig a magzati élet megszakítása mellett, ez valójában igazad van, tényleg egy tőről fakad. Arról a tőről fakad, hogy az én, az ego, az individuum, az minden fölött való. Nem teheti meg az állam, hogy elveszi az életet, de én megtehetem, hogy eldobom az életet magamtól. Ez a kettő ebben az összefüggésben az individualizmus túlhajtása, talán fogalmazhatunk így, logikájában ez teljesen érthető. No, visszatérve arra, hogy a magzati élet hogyan jelenik meg a 20. században a II. Vatikáni zsinat utáni egyházi gondolkodásban, nézzük tovább 6. Pálnak a gondolatait.
Én azt hiszem, hogy itt van előttem a követpápánk II. János Pál apostoli buzdítása is, és már az előbb is észrevettem, hogy amikor az ember saját véleményét próbálja megfogalmazni, mennyire súlytalanná tud válni. Ezzel szemben én hadd idézzek II. János Páltól, sokkal könnyebb dolgom lesz. Idézet: az egyház arra hivatott, hogy mindenki felé ismételten kifejezre, egyre világosabban és szilárdabb meggyőződéssel szándékát, melyel teljes erővel és minden veszedelemmel szemben védi, oltalmazza az ember életet, bármilyen fokon vagy a körülmények között is, bármilyen fokon, bármilyen fejlődési fokon is legyen az az élet. Ezért az egyház az emberi szebély és az igazságosság súlyos megsértésének ítéli meg a kormányok azon szabadságát, hogy a születendő gyermekek számát illetően az abortusz mellett engedélyt fogalmazzanak meg. Én talán az úgy érzem, hogy ebbe a megfogalmazásba az emberi élet kezdettől fogva bármilyen fejlődési szakaszban. Hiszen ebben benne van a fogantatás pillanatától kezdve, az embrionális szak, a fejlődés tanból ismert magzati, és a születés utáni 90 év, ami most jó esetben átlag életkor.
A zsinat utáni keresztény tanítás az a személy méltóságára helyezi a hangsúlyt, és kifejezi azt, hogy a fogantatás pillanatától egy személlyel van dolgunk, akinek a jogai épp olyanok, mint bármilyen emberé minden fejlődési szakaszában a magzati életnek. És hogyha a személy, akkor vele szemben az igazságtalanság és a méltánytalanság fordul elő, hogyha az ő életéről gondolkodunk, vagy az ő életét megszakítani akarjuk. Ebből a szempontból következetes, amióta a kereszténység a világon van, a keresztény gondolkodás.
Így igaz, és megint csak idézettel tudok kellő súllyal beszélni erről a kérdésről, szintén II. János Páltól: az emberi teremtményt fogantatásától kezdve személyként kell tisztelni és kezelni. Ezért attól a pillanattól fogva el kell ismerni személyi jogait, melyek közül elsőnek az élethez való sérthetetlen jogot kell tekinteni. Ez a joga minden ártatlan teremtménynek megvan.
A fogantatástól személynek kell tekinteni, és ebből következően a személy minden joga megilleti, különösen az élethez való jog megilleti. Ez a keresztény tanítás lényege.
Furcsa lesz talán, de ide az igazsághoz nagyon hozzátartozik, hogy keresztény emberként az előbb elmondottakkal én nyilvánvalóan teljesen egyetértek. Ugyanakkor szülész szakemberként, mert ugye a teljesen megszakítás a szülészethez tartozik, elmondva azt, hogy 1992-ben már Magyarországon törvény született arról, hogy lelkiismereti ok miatt ne kelljen, még ha esetleg ért is hozzá szülészorvosnak ilyen műtétet végezni. Aztról szeretnék nyilatkozni, hogy bár én természetesen ebben a törvénnyel élve maradjunk abban, hogy egyáltalán és véglegesen nem kellett ilyen műtétet csinálni, nagyon, hát talán, ha nem is skizofrén, de nagyon tudathasadásos állapotban van az ember. Mert mint szakember ugyanakkor szembe kell találja magát azzal a ténnyel, hogy a tiltott terhességmegszakítás különösen akkor, hogyha ez egy higiénésen nagyon alacsonykor lévő országban történik, ez gyorsan közbevetem, nem Európa, akár ott az anyai élet kioltásával, hát ha nem is egyenlő, de rendkívül módon megemelkedik. Tehát az abszolút tilalom parancsát furcsa módon a szakembernek az a szörnyű érzése van, hogy valami megoldást kéne találni, mert azt csak ismételni kéne kell, hogy bántani nem szabad, megölni nem szabad, de ugyanakkor egyértelműen világos, hogy az anya életvédelmében olyan helyzetet kell teremteni, hogy akkor az anya ne kérje. Talán ez nagyon fontos volt így eddigiek. Ez.
Van valami utalás ezeknek a gondolkodóknak a tanításában arra, hogy ilyen feltételeket is átgondol, tehát az anya életét, a prioritást abban az esetben, ha az anya élete veszélyben forog. Találtál erre utalást a keresztény tanításban?
A beszélgetésünk előző részében volt utalás, kétségtelen az a zsidó vallásban, miszerint ugye a magzat élet, mint az anyában fejlődő élet, az anya életével kapcsolatosan mindenképpen hátrányt, vagy hát ha pozitívan fogalmazunk, az anya élete mindenféleképpen előnyt kell legyen. És amiről te kérdezel, az kőkeményen teológiai kérdés. És az az érzésem teljesen normálisan, hogy a teológia nem térhet ki olyan szakmai szülészeti kérdésekre. Legfeljebb megfogalmazza, nyilván általában esetleg nem ismert helyen és módon, hogy az anyai élet mennyire fontos önmagában. Uh-huh.
Érdemes belemennünk ma abba, hogy mindezek a világi államok szabályozásában hogyan csapódnak le? Hogy mennyire tartják magukat az államok ahhoz, amit a nagy vallások mondanak. Ilyen szempontból ugye az államok és az ott élő emberek logikája közel van a vallás tanításához, nyilván egészen más a helyzet, mint ahol az államok hozzáállása és az embereknek a viszonyulása éppen a vallások tanítását nem nagyon veszi figyelembe. Nyilván ebből következően térnek el nagyon a szabályozások. Vegyünk néhány szélsőséges példát a szabályozásokra, az állam logikájára, mert azt most leszögezhetjük az eddigiek alapján, hogy a eddig végiggondolt világvallások azok egyértelműen életpártiak, és nagyon kevés az a megszorítás, amikor nem állnak abszolút a magzati élet mellé, és tiltják, határozottan tiltják a magzati élet megszakítását. Na, de hogyan viszonyulnak ehhez az államok?
Tulajdonképpen talán abból indulhatnánk ki, mert most egy nagy ugrásnál, gyakorlatilag napjainknál vagyunk. Uh-huh. Azt meg lehet figyelni, amit én hozzá tudtam férni témakör irodalmában, hogy amit te mondasz, az teljesen egyértelműen megjelenik. Tehát szinte a kormánypártok alapideológiájától is rendkívül módon függ a világon mindenhol. Az a törekvés, ez a legjobb szó rá, hogy még már az alaptörvényben is rögzítsék a magzatinak a fogantatástól való védelmét. Általában azt szinte gyakorlatilag minden civilizált alaptörvény deklarálja az emberi élet védelmét, de nyilvánvaló a magzati élet védelméről meg kell emlékezni, hiszen a jog is különbséget tesz. Uh-huh. A magzati élet jogképességéről és a születés utániról. Megint nagyon kell vigyázni, hogy bot csinált a jogászkodást, nehogy elkövessen az ember, de azt hiszem, ezek annyira evidenciák, hogy ezt félelem nélkül ki lehet így jelenteni. Most, ha ezt a bevezetőt veszük figyelembe, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy talán a tengeren túlról az Egyesült Államokat érdemes néznünk, illetve egész Európát. Uh-huh. Hogy alakult, és hogy alakul, és folyamatosan alakul ezzel kapcsolatos törvénykezés. Most Ugye akkor kezdjük az Egyesült Államokkal, ott mérföldkőnek számított az 1973-as Roe kontra Wade ügyben hozott döntés. Az eljáró bíróság törvényesnek ítélte az abortuszt, mint olyat. Az Egyesült Államokban 1973-ban vagyunk, amikor ez törvényesnek ítélje, és ugyanakkor a tagállami hatáskörbe utalja ezeknek a részletes szabályozását. Így a tanácsadás kötelezővé tétele, várakozási idő tartalmára, vagy az abortuszhoz szükséges szülői jóvágyadás szabályozásával. Azért emelem ki ezeket, mert ezek, mit fogjuk látni, talán, sőt, láttuk az előző beszélgetésekben, egyértelműen megjelennek a magyar jogalkotásban is. Már itt leszögezhetjük, hogy például a magyar jogalkotás nem a legmegengedőbb az abortusz kérdésében, és milyen érdekes, hogy erre a legbiztosabb példa, hogy egy liberális internetes portál Magyarországot a legális abortusz végzése során nem biztonságos országok között említi, amit majd itt később el is mondjuk. Hát természetesen szoros közösségben Írországgal, Romániával, Oroszországgal és Lengyelországgal.
Kedves testvérek, a Mária Rádió Veszprémi stúdiójában beszélgetünk a gyermek áldásról. Ebben a műsorban keresztény tanítást vettük végig a kezdetektől és a zsinat utánig. Hatodik Pál és Második János Pál gondolatait ideidézve, amiből azt szűrhetjük le, hogy az egyház tanítása, amióta egyház van, következetes, konzekvens és egyértelmű, a személy és a személy jogai mellett áll, és mivel a magzatot a megszületésétől kezdve személynek tekinti, hogy azt Második János Pál kifejti, ezért az életét a ugyanolyan védelem illeti meg, az élethez való jog, mint bármilyen embert. Egy picit belekóstoltunk a világi szabályozásba, de azt a legközelebbi műsorban fogjuk sorra venni, hogy a különféle ideológiai alapon álló államok, azok milyen szabályozásokat vezetnek be az emberi élettel kapcsolatban. Most is azzal zárjuk a beszélgetésünket, hogy nem egy apologetikát folytatunk egyébként, de van egy nagyon erős meggyőződésünk. És nem érveket keresünk szerteszét a világban a nagyon erős meggyőződésünk alátámasztására, hanem a magunk módján próbáljuk felderíteni, hogy tényleg hogyan gondolkodnak a vallások és a társadalmak a magzati életről és a magzati élet megszakításáról. De azt látni kell és ki kell mondanunk, hogy mi, akik itt a műsort készítjük, minden kétséget kizáróan a magzati élet védelmének és minden tekintetben a védelmének a pártján állunk. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is Szabadka Ödön nőgyógyásznak, és köszönöm szépen Földi Gábornak a segítségét. Elköszön a műsorvezető a Mária Rádiós családtól, Szabó Tamás.